Annyira hálásak vagyunk Istennek, hogy vezettek bennünket az éneklésben. Ezek már tényleg olyan imádságok voltak, amikről szól az egész sorozat, amit most folytatunk, a Péter levelét, hogy Jézus elvette a bűnünket, nincsen már tartozás, megtisztította a szívünket az ő vére által. Ez az evangélium. Remélem, hogy ezt hiszitek, ezt hisszük, és ebben a hitben fogunk ma is megerősödni, ahogyan figyelünk az ígére. És kérlek benneteket, hogy ha tehetitek, akkor fennállva hallgassátok az igét, fennállva olvassuk az igét együtt, a kivetítőn is lehet, vagy a saját bibliátokat, telefonon, vagy akár a kézzel kinyomtatott bibliát is. Péter első leveléből hangzik most az ige, az első levél, 5. fejezet, első 5 verse. A közöttetek levő presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs és Krisztus szenvedéseinek tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese. Legeltessétek Isten közöttetek levő nyáját, ne kényszerből, hanem önként, ne nyerészkedésből, hanem készségesen, ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. Ugyanúgy ti ifjabbak, engedelmeskedjetek az idősebbeknek, egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak, mert Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Imádkozzunk! Dicsőítünk téged, mennyi édesatyánk, azért, mert te vagy a hatalmas Isten, te vagy az, aki magasságban és szentségben lakozol, és az alázatossal és a megtört szívivel is. És köszönjük, hogy most, amikor itt vagyunk együtt, a te nevedben, a Jézus nevében, akkor te itt vagy közöttünk a te szent lelked által. Köszönjük, hogy hihetünk benned, köszönjük, hogy a hitnek az ajándékával megajándékoztál bennünket, és köszönjük, hogy erősíteni akarod a mi hitünket, és erősíteni akarsz bennünket, hogy mi a tieid vagyunk, hogyha hiszünk Jézusban. És Urunk, imádkozunk, hogy az evangélium által hívjál életre olyanokat, akik, ha itt vannak közöttünk, olyanok is, akik még nem a tieid, akkor imádkozunk őértük, hogy ébresztél hitet a szívükben az ige által. Erősítsd meg Montit, hogy a te szent lelkeddel betöltekezve tudja hirdetni az evangéliumot, az igét, és mindannyiunkat segíts meg, hogy nehogy ellenálljunk az igének. Urunk, megvizsgálsz bennünket, és ahogyan most olvastuk az igét is, te ellenállsz a gőgösöknek. Látod, hogy a mi régi természetünk, a mi alaptermészetünk az lázadó, gőgös, szükségünk van arra, hogy megalázkodjunk te előtted. És bűnbánattal jövünk eléd, Urunk, hogy az elmúlt héten is olyan sok mindent helyeztünk te eléd. Bálvány, imádó szívünk olyan hajlamos arra, hogy téged lecseréljen valami vagy valaki másra, és jobban szeressen nálad. Köszönjük, hogy most a te szereteteddel jössz felénk. Köszönjük, hogy meg akarod a mi szívünket szólítani, akarsz bennünket formálni, és köszönjük, hogy ezt meg is cselekszed hatalmasan. Ezt megalázzuk magunkat, és a te kegyelmedet várjuk, hogy áraszt ki ránk az egész gyülekezetre, a gyülekezet egészére, hogy egészen máshogy menjünk el innen, mint ahogyan ide jöttünk. Köszönjük, hogy ezt te meg tudod tenni, és köszönjük, hogy meg is cselekszed, mert a te nevedben kérjük. Amen.
Amikor készültem ma délelőtre, az egyik kis félelem bennem az volt, hogy ez az ige beszél a gyülekezeti vezetőkről, és a gyülekezeti vezetők feladatáról, és ilyesmit, és egy kicsit féltem, amikor volt felolvasva az ige, hogy valaki azt mondja, jó, akkor én tudok bepótolni azt az egy óra alvás, ami hiányzott az éjszakán, mert én nem vagyok presbiter a gyülekezetben, én nem vagyok vezető a gyülekezetben, ez a mai délelőtt igehirdetés nem érint engem. Szeretnék bátorítani, hogy esetleg mégis érint téged, mert az egyik az, hogy mi éljük egy gyülekezetben, és fontos, hogy mi tudjunk azt, hogy milyen a vezetők a gyülekezetben, de a másik értelemben abban, hogy mindnyájunk pasztorok vagyunk. Mindnyájunk vezetők vagyunk. Lehetséges nem egy hivatalos pozícióban egy gyülekezetben, lehetséges, hogy abban az értelemben, hogy egy otthonban. Én azt mondom, hogy mindegyik édesanyja mindenképpen egy pasztor. Az ő feladat vezetni azokat a nyájokat, amit Isten bízott rá. Azt is gondolom, hogy mindegyik tanár van egy ilyen szerepe, hogy az ő feladata vezetni és irányítani. Szóval én azt gondolom, hogy bárhol, ahol mi éljünk, vannak olyan helyzetek, ahol vannak emberek, aki valami formában figyelnek ránk. És várnak egyfajta vezetés tőlünk, és abban az értelemben igenis mindnyájunk van egy olyan rész a mi életünkben, ahol mi pasztoroljunk más embereket. És azért fogunk látni olyan dolgokat ma délelőtt, amit esetleg segít minket abban, hogy mi hogyan tudunk jobban végezni azt a feladatot a mi életünkben. És igenis van olyan részek, amiről fogok beszélni ma, abban, ami kifejezetten a gyülekezetben és a vezetés a gyülekezetben. Csak röviden az első pontban szeretnék egy kicsit beszélni erről, hogy a gyülekezeti vezetésben ez hogyan működik, mert konkrétan, amikor Péter ír itt, ő azt mondja, hogy én vagyok egy a presbiterek között. Érdekes, hogy a Péter ebben a helyzetben, ő azt mondja, hogy én apostol vagyok, én más vagyok, mint a többiek, hanem ő azt mondja, hogy én is csak egy presbiter vagyok, mint a többiek, ti a gyülekezetben presbiterek. Az Új Szövetségben mi sok különböző kifejezést használjunk a szerzők. Van azt a szó, hogy presbiter, van azt a szó az 1. Timoteus 3-ban a püspök, van más hely, ahol azt használjuk azt a szó a vének, vagy az elójárók, vagy a pastor szó is használnak, vagy van olyan újabb fordítás, amit egy-egy ilyen helyen csak fordítanak ezeket a kifejezés vezetők. Ahogyan tanulmányozunk ezek a különböző részek az Új Szövetségben, azt kell látnunk, hogy lényegében mindegyik kifejezés, amit használnak az Új Szövetségben, beszél egy tisztségről. És az a tisztség, azok az emberek, akik vállalnak, akik megbíztak arról, hogy ők legyenek egy vezető, egy helyi gyülekezetben. Szóval nem látjunk azt, hogy próbáljunk különbséget tenni ezek az emberek között, hogy csináljunk egy bizonyos rangsor, vagy ilyesmit. Nem, ezek az új szövetségi kifejezések mind beszél egy emberről, az az ember, aki egy helyi gyülekezetben szolgál, mint vezető. A másik, amit nagyon fontos, hogy látjunk, amikor az Új Szövetségben előfordulnak ezek a kifejezések, egy-egy kivétellel mindig többes számban szerepel. Az egy-egy kivétel, mint itt, amikor Péter beszél saját magáról, és ő azt mondja, hogy én egy presbiter vagyok. Akkor ott nem lehet többes számról használni, mert ő csak saját magáról beszél. De amikor van szó egy-egy gyülekezetről, akkor mi ott azok az igéversekben látjunk, hogy mindegyik helyzetben, a vezetés a gyülekezetben több emberből állt. Azt látjunk, hogy ha van többen, akik részt vesznek a vezetésben, akkor azzal a közös bölcsességgel lehet jobban vezetni egy közösséget. És ez a gondolat az Új Szövetségben, hogy legyen több vezető, aki tudnak vezetni a gyülekezetet. Csak még egy gondolatot mondom a gyülekezet vezetésről, és az, hogy vannak több vezető a gyülekezetben, azt is látjuk az Új Szövetségben, hogy ezek nem minden értelemben teljesen egyformák. Például a Timoteus első levelében az 5. rész a 17. versben és 18. versben a következőt olvasunk. A vezetésben bevált presbiterek kétszeres megbecsülést érdemelnek, elsősorban azok, akik az ige hirdetésben és a tanításban fáradoznak. Mert azt mondja az írás, nyomtató ökörnek ne köst be a száját, és méltó a munkás a maga bérére. Itt ebben az igében mi azt olvasunk, hogy itt Paul azt mondja, hogy vannak olyanok, akik a presbiterek között, akik, ő azt mondja, hogy elsősorban ezeket más helyen azt olvasunk, hogy különösen. És azt mondja, hogy azok, akik foglalkoznak az ige hirdetéssel és a tanítással. Szóval akkor ezt jelenti, hogy ha vannak vezetők egy gyülekezetben, akkor vannak más szerepek azok a vezetők között. Van olyan, aki többet vállal ebben, van olyan, aki többet vállal abban, esetleg van olyan, aki munka mellett végzi azt a szolgálatot, lehetséges van olyan, aki félállásban, csurállásban végezi azt a szolgálatot, és akkor látjunk, hogy az új szövetségben vannak ilyenfajta helyzetek. És csak azért mondom ezt, hogy amikor van szó egy gyülekezetben, hogy vannak a vezetők, akkor lehet különbségek a vezetők között, lehet olyan, aki főállásban csinálja azt, aki esetleg olyan pásztori feladatokat vállal a gyülekezetben, lehetséges van olyan, aki ifjúsági munkát vállal, lehetséges van olyan, aki főállásban olyan diakónia munkát vállal. Szóval van szabadság a gyülekezetben ebben a térben. Azt látjuk, hogy az új szövetség sok szabadságot ad nekünk. Nem mondja azt, hogy minden gyülekezetben így kell csinálni. Minden gyülekezetben kötelező 12 presbiter, aki így dolgoznak. Nem. Mert minden gyülekezet más. Ha van egy 400 fős gyülekezet, akkor nyilván való több vezető kell, mint egy olyan gyülekezet, ahol csak 40-en vannak. És akkor ugyanazok a formák nem kell alkalmazni az egyik helyzetben, mint a másik helyzetben. Szóval csak azt látjuk bevezetésként itt, amikor van szó a gyülekezet vezetésről, hogy van egy alapminta abban, hogy legyen vezetők a gyülekezetben, de azon belül van sok szabadság. Jó, most beszéljünk arról, hogy mi a pásztor feladata? És itt mondom azt, hogy hangsúlyozom azt, hogy ez egy olyan, amit érint mindenki. Hogy mi a feladatunk, amikor mi próbáljunk segíteni más embereket, konkrétan péntek este a csoport órán, mi most egy sorozat csináljunk a példabeszédekből, és a téma péntek este volt a gyereknevelés. És a legtöbb részvevő a csoportban nem abban a kategóriában voltunk, vagy vagyunk, ahol vannak 10 év alatti gyerekek az otthonunkban. De az egyik dolog, amit láttam, amikor készültem péntek estére, hogy azt mondta, hogy túlságosan azt beleesünk abba a hibába, hogy mi azt gondoljunk, hogy a gyereknevelés egy elég fiatal korna ér vége. És a könyv egyik szerzőt, amit olvastam, amikor kézen azt mondja, hogy a gyereknevelés az egy életre szóló feladat. Egy szülő tud tovább egy pásztor lenni egy 30 vagy 40 éves gyereknek. Persze más, mint ahogyan ő egy pásztor egy 10 éves gyereknek, de ez egy olyan lehetőség, ami sokkal később is lehet elvégezni egy gyerek életében. Más formában, de lehet csinálni azt. Szóval a pásztor feladata. Érdekes, hogy az Új Szövetségben, amikor van szó a vezetésről, amikor van szó Jézusról, amikor olvasunk a 23. Zsoltár, a pásztor a példa. Mert a pásztor feladata vezetni a nyájokat. És a nyáj, az elnézést látom, hogy nincs nyáj itt, elég buta állat. Nem a legokosabb az állatok között. És majdnem azt mondom, hogy tehetetlen. Például, ha mi beszéljünk a nyájról, a juhokról, ha mi elmenjünk egy kilométer otthonról velük, és akkor azt mondjuk neki, hogy menjetek haza, sohasem tudnék haza találni. Képtelenség. Ha mi elmenjünk sétálni egy kutyával, a kutya gond nélkül haza megy. Haza talál. A juhok ők nem. Szükségük van vezetésre. És azt kell látni, hogy persze ez változik emberekkel, de minél kisebb, minél fiatalabb valaki, annál több szükség van arra, hogy ő kapjon jó vezetést. Hogy mi mutatjunk neki az utat. És ez úgy van a gyülekezetben, különösen a fiatal hívőkkel, a gyerekekkel, az ifjúságival, hogy mi adjunk útmutatást nekik, hogy ők tudnak látni, hogy milyen úton kell járni. Útmutatást adni. Ez ugyanígy van, hogy ha valaki dolgozik egy munkahelyen, ha valaki már 30 éve dolgozik, akkor kevésbé kell vezetni őt, már tudja, hogyan kell csinálni a dolgokat, de amikor jön egy új ember, akkor vezetni kell őt, mutatni kell, hogy mi itt hogyan csináljunk ezt. Vagy ha van valami fejlődés egy munkahelyen, akkor újból kell vezetni azt az ember, aki régóta ott van. Szóval ez a pásztor feladata adni azt a vezetést. Egy másik feladat egy pásztornak a táplálékot adni. És ha mi beszéljünk a fizikai térben, egy családban, egy csecsemő gyerekkel, akkor nyilván való, hogy az a fizikai táplálékot. De egy 10 éves gyereknek is általában a szülő feladata bevásárolni és készíteni azt, vagy valamit. Mi nem várjuk azt egy kisebb gyerektől, hogy ő tud ilyen értelemben gondoskodni magáról. Megint, ha beszéljünk a juhokról, megint azt kell mondani, hogy buták. Ha egy pásztor viszi őket egy mezőbe, a juhok meg fognak inni azt, ami ott van. Ha van olyan növény, ami mérgező, a juhok meg fognak inni azt. Ők nem tesznek semmi különbség a jó és a rossz étel között. Ő meg fog inni azt, ami előtte van. És azért a pásztor feladata azt, hogy ő előre megy, és ő megy egy olyan mezőbe, és ő látja, hogy milyen növények van ott, hogy azok megfelel a juhoknak, vagy nem. És a mi feladatunk olyan lelki táplálékot adni a saját gyerekeinknek és a gyülekezetünknek, ami valódi segítséget biztosít nekik a növekedésben. Nem adjunk olyasmit, ami nem segít abban. A szülő, legalább a jó szülő, nem csak süteményt ad a gyereknek. Mert ő látja azt, hogy attól nem fog megfelelő módon fejlődni. Hanem szükség van arra, hogy kapja egy kis zöldséget, és kapja egy kis gyümölcsöt, és nem csak azt a szukros dolgokat kap. Egy jó szülőr ad a megfelelő táplálékot. A gyülekezetben, amikor akik szolgálnak igével, amikor mi leüljünk és mi gondolkodunk arról, hogy mi lesz a sorozat a következő fél évben a gyülekezetben. Az egyik dolog, amit felmerül bennünk az, hogy hol van a gyülekezet most lelkileg. Mi az a táplálék, amire szükségük van most? És mi próbáljunk biztosítani azt a táplálék, ami jó, ami megfelel a gyülekezetnek azon a szinten, ahol van. Egy jó pásztor ezt csinál. Egy jó pásztor látja az, hogy mi az a szint, ami megfelel. Ahogyan egy iskolában a tanár ugyanezt csinál. Én emlékszem, évekkel ezelőtt egyszer mentem tovalmasra, egy nyári csendes hétre, és az én feladatom volt tartani a napi áhítat az összes tábornak, vagy ilyesmit, és a táborban volt, ha jól emlékszem, kb. 10-től 13 éves gyerekek. És az volt, hogy egész évben, abban az évben én tanítottam a Baptista Misszióiskolában, és foglalkoztam lelkészekkel, és az egy egészen más szinten, ahol tanítottam évközben. És oda mentem a táborba, és az első nap, amikor tanítottam, akkor eljöttem abból, és akkor Ibolya mindig ad egy kis segítséget nekem, és ő azt mondta, hogy Monty, ez a fejük fölött ment. És akkor láttam azt, hogy kellett átalakítani az én gondolkodásom, hogy kell azt a szintet, azt a táplálékot adni, ami jó ennek a korosztálynak. Nem a korosztály, nem az ő feladatuk, kérni és mondani, hogy mi az, ami jó nekik. A pásztor feladata látni, hogy milyen a gyülekezet, mi az a közösség, ahol tanítik, és adni a megfelelőt nekik. Egy újabb dolog a juhokról azt, hogy ők nem tudnak tisztítani magukat. Én örülök, hogy nem volt sok tapasztalatom ezzel, mint pásztor. Én sohasem laktam egy farmon, de legalább én tudok olvasni könyveket róla. És a szakemberek azt mondták, hogy megint ez egy olyan terület, ahol a jó nagyon gyengek. És azt mondnak, hogy a jó egy kicsit olyan, mint egy csecsemő. Nem tanultak használni WC-papírt. Nem tudnak tisztába tenni magukat. És azt mondjuk, hogy az egyik értelemben azt mondjuk, hogy egy állatnak ez nem probléma, hogy tisztába kell tenni maga, hanem ő csak oda megy a mezőbe, és végzi a dolgot, és minden rendben. Csak a szakemberek azt mondtak, hogy a juhokkal egy kicsit más. És nem tudom, hogyan lehet beszélni erről finoman, de lényegében az, hogy az nagyon szörös tud lenni a juhok, és különösen tél után több szörre van, és amikor használja a vécét, akkor van olyan, ahol ott ragad, ami kijön. És nem csak ott ragad, hanem idővel kiszárad. És akkor egy olyan helyzetbe kerül, hogy annyira kiszárad, hogy legközelebb nem tud vécére menni. És csak egyre nagyobb lesz, és elpusztul. És akkor a pásztor feladata egy kicsit olyan, mint az édesanyja feladata, amikor tisztába kell kennie a kisgyereket. Én azt mondom, hogy én örülök, hogy mint nagypapa, én általában tudok, van elég más ember a családban, aki tud tisztába tenni a kicsi gyerekeket, nem az én feladatom. Én sohasem élveztem ezt a részt a gyereknevelésben. De egy pásztor nem tud kerülni ezt a piszkos munka. Akkor miért beszélek erről? Azért, mert lelki értelemben néha a pásztor feladata azt a nehéz feladata oda menni valahol, és azt mondja, hogy amit csinálsz ebben a területben, ez nem helyes. Amit csinálsz, az bűn. Nagyon nehéz mondani egy másik embernek azt, hogy amit teszel, az bűn. De nem azért csinálom azt, mert én akarok lenyomni a másik embert, hanem én akarok segíteni őt, hogy ő tud kiírni abból a nyomorúságból. Szóval azért mondom ezt, hogy amikor van valami lelki vezető az életedben, és ő odajön hozzád, és ő azt mondja, hogy itt van egy terület az életedben, ami nincs rendben. Azt kell látni, hogy amikor ezt csinál, ez nem könnyű neki. De azért csinálja azt, mert szeret téged. Érdekes volt, megint, ha visszamegyek a péntek estére, amikor volt az alkalom, amikor volt szó a gyereknevelésről, én föltettem a kérdést ott a csoportórán, hogy a példabeszédekben miért nem látjunk olyan parancsot, hogy szerest a gyerekedet. Utána találtunk olyan két helyet, ahol volt szó azt, hogy szeretjünk őket, de egy olyan parancs nem látjuk. És én azt gondolom, hogy azért nem látjuk egy ilyenfajta parancs a példabeszédben, mert a normális helyzetben egy szülő fog szeretni a gyereket. Az egy olyan természetes dolog, hogy én szeretem őt. De a kérdés az, és aki, amivel foglalkozott Salamon, amikor összeszedte, amikor írta a példabeszédek azt, hogy hogyan szeressünk őt. És beszélgettünk arról, hogy mi egy olyan társadalomban éljünk, ahol van egy ellenállás, ami volt néha az egyházban és a társadalomban, hogy túl szigorúak voltunk a gyereknevelésben. És de most a társadalomban átment egy másik szélsőségre. És a mai társadalomban azt mondja, hogy nem szabad korlátozni egy gyereket. Ha ő akart csinálni valamit, inged, hogy ő csináljon. Nem szabad nemet mondani, nem szabad korlátokat hozni az ő életében, mert ezzel károsítjunk a gyereket. Ahogyan én olvasom a példabeszédet, én ezt a fajta szélsőséget nem látom. A másik szélsőség se látom, ahol egy szülő kegyetlen, és gyakorolja a gyerek bántalmazást. Hanem itt kell találni egy megfelelő utat. És volt egy olyan példabeszéd, amit olvastunk azt, hogy a 19. rész, a 18. versre, hogy az, hogy neveld a gyereket, fegyelmezd a gyereket, de ne tegyél tönkre. De ne okozd kárt az ő életében. És én azt mondom, hogy ez a feladatunk, ilyen bölcsesség kell bennünk, hogy hogyan tudunk fegyelmezni, hogyan tudunk húzni a határt, úgy, hogy az az ő javára lesz. És ez a pásztor feladata, hogy amikor ő lát egy gyülekezeti tag, aki rossz úton van, hogy történjünk azt az intést szeretettel. Az utolsó feladat, amit mondanám egy pásztorról, a pásztor védi a juhokat a veszélytől. Megint látjunk ezt a példát, amit Isten használ, hogy ő használja a juhok. A juhok lényegében egy olyan állat, ami egyáltalában nem tud védeni saját maga. Amikor támad a farkas, a juhok semmit nem tudnak csinálni. Nincs semmi védekező eszköz. És fontos, hogy mi azt látjuk, mint pásztorok, a mi feladatunk az, hogy valahogyan próbáljunk védeni a nyájokat a veszélytől. Az egyik veszély a tév tanítás, hogy mint könyvkiadó vezetője látom azt, hogy nem mindegy, hogy milyen könyvet kiadjuk. És én azt látom, hogy vannak olyan könyvek a piacon, amit én nem javasolném, hogy olvasod. Mert lehetséges, hogy nem direkt minden szóban van tévtanítás benne, de ami egy hamisít van, nagyon sok minden benne jó, de van olyan, ami nem jó. És nekünk kell, mint pásztorok, nevelni a juhokat abban, hogy tudunk különbséget tenni az, ami a helyes tanítás, és mi a nem helyes tanítás. Én nem javasolném, hogy csináljunk egy fekete listát, és azt mondjuk, hogy sohasem szabad olvasni ezeket, de én azt mondom, hogy esetleg tudnunk csinálni egy olyan listát, hogy ha olvasol ezeket, erre kell figyelni. Nem tiltom azt, de mondom, hogy itt vannak a veszélyek benne, és akkor igen, a kezdőnek nem fogok odaadni azt, de egy éretebb embernek akkor én várném azt, hogy ő tud különbséget tenni abban, hogy mi az, ami biblikus és tiszta benne, és mi az, ami nem. Egy pár perc beszélek most, hogy mik azok a veszélyek egy pásztor életében. És itt ebben az ige szakaszban lényegében van három veszély. Az egyik az, hogy amikor valaki úgy végzi egy feladat, hogy ez egy munkahely. És ez nem önkéntesen, nem szívból csinálom, hanem ez én örömmel végezem ezt. Láttam, hogy itt van egy pár ember itt, akinek van vállalkozása, és gondolom, abban a vállalkozásban lehet különbséget mondani a munkások között. Vannak olyan munkások, akik, ha ő 8-tól 4-ig dolgozik, ő 8 előtt 1 perccel érkezik, és ő már 3:55-kor akar bezárni az ajtót. Mert ez egy munkahely neki. De vannak más munkatársok, akik ők fél órával előbb ott vannak. És akkor legyen minden, és ő mindent megtesz, hogy jó legyen az ügyfélnek. És jön a 4 óra, akkor ha van egy ügyfél, akkor én fogok tovább foglalkozni vele, mert az ügyfél az fontos. És én hányszor láttam különböző misszió szervezetekben, hogy vannak olyan emberek, aki ez egy munkahely, és van olyan, aki ez egy szívügy. És ez az igé azt mondja, hogy ha ebben a dolgokban legyen szívügy, legyen egy olyan dolog, amit örömmel, önkéntesen csinálod. A másik veszély az, hogy az ember nem a feladat miért csinálja, hanem a pénzért. Hogy olyan fontos neki, hogy ő kapjon egy megfelelő fizetést. Amikor én tanultam a teológián, akkor láttam, hogy volt olyan a hallgatók között, aki nem azért ott volt, mert ő akart pásztor lenni. Igaz, a 80-as években az egyházi, a lelkészi fizetés nem volt túl nagy, de mégis, ha valaki lelkész lett, akkor parókia volt. Volt hely, ahol tudott lakni. És voltak olyan emberek, akik azért ott voltak a teológián, mert én azt mondom, ez biztosít egy kényelmes életet nekem. És az volt az egyetlen oka, hogy ott volt, nem az, hogy ő legyen egy pásztor. És előfordul, hogy mi látjunk azt, hogy valaki, aki pásztori munkát végez, az, hogy mennyi a fizetése, az túl nagy hangsúlyt kap. Volt egy segédlelkészünk pár évvel ezelőtt, mondom a nevét, mert már tudjátok, hogy kiről van szó, a Józsi. A Józsi éveken keresztül szolgált ebben a gyülekezetben, én soha sem hallottam az ő szájából, hogy legyen fizetésem alá sem. Én soha sem hallottam az ő szájából, hogy kevés a pénzem. Amikor a Józsi végezte a szolgálat a gyülekezetben, nem a pénz miatt csinálta, hanem ő azt látta, hogy ő ezt csinált, mint szívügy. Ez volt egy hivatás neki. És az, hogy kapott valamennyi fizetés, az rendben, de ez nem volt a központban neki. És nagyon fontos, hogy mi azt látjunk, hogy aki végzi a pásztor munka, igen, olvastunk az első Timotheus 5-ban, hogy méltó a munkás a maga bérére. Szóval van egy egyensúlyt, hogy és mint gyülekezet, mi feladatunk egy megfelelő fizetést adni egy alkalmazottnak. De ne legyen az, hogy az ember, aki szolgál, túl nagy hangsúlyt tesz arra, hogy mennyi az a pénz, amit én hazaviszem. Az utolsó dolog, amire kell figyelni, az, hogy egy vezető tud uralkodni az emberek fölött, és ez az igé, azt olvasunk, hogy inkább a pásztor feladata egy példát mutatni. Igen, egy vezető kell vezetni, és néha kell döntéseket hozni, és mondani azt, hogy mi ebben az irányba fogunk menni, de van különbség a között, hogy egy vezető kényszerít mindenki arra, hogy csináljon, ahogyan én látom. És az, hogy tényleg uralkodik. 30 éve voltam vezető ebben a gyülekezetben, és én azt láttam, hogy néha hallottunk olyan, hogy a vezetők túlságosan ezt csinálnak, és túlságosan uralkodnak. A vezetők között én sohasem tapasztaltam egy ilyen hozzáállást. Amikor volt egy vezetőségi ülés, én sohasem láttam azt, hogy valaki azért akart vezető lenni itt ebben a gyülekezetben, mert ez egy valami pozíciót biztosított neki, és akkor ő tudta visszaélni azzal a pozícióban. Ez nem volt. Soha. És én örülök annak, hogy ilyen vezetők volt a mi gyülekezetünkben, akik tényleg az volt, hogy azért vagyok vezető, mert szeretnék segíteni a juhokat ebben a gyülekezetben. Befejezésül csak egy-két gondolatot mondok az 5. versről. Mert az 5. versben nem beszél a presbiterekről, hanem a fiatalabb férfiakról. És annyit mond Péternek a fiatal férfiak, hogy legyetek alázatosak. És megint valaki azt mondja, a nők mondanak, hú, de jó, hogy beszél most a fiatal férfiakról, ez nem érint engem. Vagy valaki, aki már idősebb, mint 40 éves, jó, akkor ez az alázatos dolog, ez nem érint engem. Nem, én úgy érzem, hogy ez érint mindenkit. Csak Péter azt látta, hogy a legnagyobb probléma az alázattal a fiatal férfiakkal. Mert azok a fiatal férfiak, ők azt gondolnak, hogy ők tudnak mindent. És akkor ő szól konkrétan a fiatal férfiaknak, hogy ebben a területben vigyázni kell. De én úgy érzem, hogy ez valami, ami fontos mindnyájunknak, hogy legyen a megfelelő alázat. A zene nem az én erősségem, de mégis szeretnék befejezni egy példával a zenevilágból. Egyszer valamikor oda ment a Johannes Brahmshoz, és azt kértek tőle, hogy van egy könyv így különböző művekről, és szeretnék kérni, ha esetleg ott az egyik mestermű mellett írnád egy-két sort, és aláírnád. És a Brahms egy kicsit azt mondta, nem szívesen csinálom ezt, de jó, ha kéred, akkor add ide a könyvet, és akkor fogta a könyvet, és ott talált az egyik oldalon azt a szám, a kék duna. Így lehet fordítani azt magyarra. És ki volt a szerző? Nem. Brahms nem volt a szerző. Strauss volt a szerző. Igen. A Brahms odafordult arra az oldalra, ahol a kék duna van, és úgy írta az alapján. Nagyon sajnálom, hogy ez nem az én szerzeményem. És aláírta. De ő azt mondja, itt van ebben a könyvben egy mesterműve. Ő volt egy mester. De annak ellenére volt annyi alázat benne, hogy ő tudta mondani, hogy a Strauss műve az valami nagyszerű. És én úgy érzem, hogy ez egy jó kép nekünk, hogy mi hogyan tudunk alázatos lenni. Imádkozunk. Édes Atyánk, hálát adunk neked, hogy a gyülekezetünkben vannak olyan pásztorok, olyan vezetők, aki alázattal és szeretettel végeznek ezt a szolgálatot köztünk. Kérjünk, hogy erősítsd meg őket ebben a szolgálatban, és kérjünk, hogy segíts mindnyájunkat, hogy mi tudunk látni, hogy mik azok a helyzetek a mi életünkben, ahol mi pásztorok tudunk lenni. Kérjünk, hogy mi tudunk vezetni másokat bölcsességgel és alázattal. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.